Gedeon napja. Az órákon akart figyelni, csak nem tudott. Azon töprengett, írjon-e Abigailnek, vagy tételezze fel, hogy eljut hozzá a hadnagy látogatásának a híre még idejében. Már fogalmazta, mi legyen a cédulán, amit majd bedob az Abigail korsójába, mikor rájött, nem volna értelme. A Matulában Kalmár útján ebédig minden felnőtt értesülhetett róla, kikereste őt és miért, mert étkezés közben a nevelők asztalától épp úgy minden szem az ő arcát kereste időnként, mint ahogy az osztályaik mellett ebédelő diakonisszák is rá pillantottak, komolyan, aggodalmasan. A megbüntetettek között ki kellett állnia aznap az intézet elé. Az igazgató közölte, súlyos szabálytalanságon, tilalmas tárgyak rejtegetésén érték. Állt, hallgatta némán, indulat nélkül, mintha nem is őt korholnák. Az ötödikeseknek, akik akkor tudták meg, mi történt előző nap a betegszobában, csak ebéd után tudta elmagyarázni, hogy adta az apróságokat Tormának, hogy kapták őket rajta. Az osztály fele magánkívül volt a részvédtől és a szomorúságtól, hogy oda a sok gyönyörű holmi. A másik fele még jobban lehordta Ginát, mint az igazgató. Mit veszélyeztette mindannyiuk örömét és titkos szórakozását ilyen hülyeséggel, hogy Tormának ajándékoz mindent, és méghozzá behurcolja a kincseket az egyáltalán nem biztos betegszobába. Mikor eljött a séta ideje, egyedül maradt a nappaliban a leckéje mellett. Csend volt a Matulában. Áldott, békés csend. Olvasta a lecke szövegét, de nem értette. Apjára gondolt. Megpróbálta kitalálni, mit kíván most tőle a távolból. Mert hogy ő jár az eszében, azt úgy érezte, mint a radiátorokból felé sugárzó meleget. Légy erős! Ne a magadságra, ne a tiltakozásra, ne a fantasztikus tervekre, hanem az okos tanácsra és az önuralomra légy erős gyermek, hogy segíteni tudjanak rajtad, akikre bíztalak. Ha sírsz, ha a csapás alatt, ami ért, elporlasz, mint a gyöngy, akkor hiába szerettük egymást. Ne búsulj, edd meg a vacsorádat. Légy bátor, légy vidám. Talán még látjuk egymást. Ne veszélyeztesd ezt a találkozást, és nekem is adj erőt azzal a reménnyel, hogy bízhatom benned. Kismariék azzal a hírrel jöttek meg a sétából, hogy a Hajda úr cukrászdája melletti divatboltban elképesztő szépségű sálakat lehet kapni, olyan gyönyörűeket, hogy az ember kétli, hogy háborúban. Hallgatta őket, még bólintott is néha. Szótlanságát azzal magyarázták, hogy megint ilyen végzetes peh érte. Délután különben nagy volt a jövésmenés. A tanárok és a prefekták sorra eltűntek a tanári lakrészben. Szabó megmagyarázta. Ez a névnap miatt van. Március 29-én mindenki köszönti a fekete szörnyet. Ha a jó kedve van Gedeonnak, vacsora után tovább velük marad ilyenkor, áhítat is későbben szokott lenni. Ha szokatlanul elérzékenyül, még ahhoz is hozzájárul, hogy az önképző körön elhangzott, legsikeresebb vallásos költeményekből bemutassanak néhányat a szavalók. Persze ma este nem lehet tudni, mit engedélyez, mert elég sötét arcot vágott ebéd közben, és hát Gina se villanyozhatta fel túlságosan a kedélyállapotát a bazárjával. Az ilyen Gedeon napi külön szórakozásoknak az a fő feltételük, hogy semmi zavar ne árnyékolja be az ünnepelt jókedvét. Nem, valószínűtlen, hogy a tegnapi betegszobai leleplezés után még volna hangulata ünnepelni. Pusztán attól a ténytől, hogy látott egy szájfestéket, napokra mélabús lesz. A vacsora csendben folyt, valóban semmi jele nem volt annak, hogy az este ünnepivé válhatnék, az igazgató alig beszélt. Aznap egy hetedikes olvasott fel, rosszul, monoton hangon. Azt időnként idegesen kijavította, ennyi volt az egész társalgás, amit folytatott. Aztán egyszer csak kicsapódott az ebédlő ajtó, s mintha tavaszi fuvalom sepert volna át a termen, kacagás hangzott, mozgás kezdődött, mindenki felpattant, ragyogó szemmel vigyázba állt. Hangosan köszönni ilyenkor, ha váratlan vendég jött, csak az olvasást azonnal abba hagyó, felolvasó növendéknek volt szabad, Így a hetedikes huszár rikoltotta oda azonnal szintkapó hangon a belépőnek a többiek nevében. Jó estét kívánunk Isten áldásával! Horn Mici ott állt az ebédlő küszöbén, karja tele barkával, mögötte az öregasszony, akit Gina a múltkorról már ismert, két kezében elképesztő terjedelmű csomagok, óriási demizson. Matula leül, mondta Torma Gedeon, aki tüstént engedett egy kicsit a merevségéből, s maga is felállt a többi férfi nevelővel együtt, hogy üdvözölje Horn Micit. Isten éltesse sokáig! Kiáltotta a vendég, és az igazgató karjában rakta a rengeteg barkát. Míg a tenger ki nem szárad bokáig, jöttem ünnepelni. Ma este különleges jókedvem van. Nekem nincs, mondta az igazgató. Ma nem tartok névnapot, Mici. Jaj, dehogy nem, nevetett Horn Mici. Az összes maradék lisztemet felsüttettem délután ezeknek a gyerekeknek. Ma minden lesz, Gedeon, táncolni fog a matula. Finom tésztát eszik és mulat. Kérek szépen vacsorát én is. Torma Gedeon felelni akart valamit, de mire megszólalhatott volna, a vendég már átrohant a termen, illetlenebb gyorsasággal, mint egy elsős, megverte öklével a tálaló ablakot, úgyhogy a mindenről semmit se tudó konyhás diakonissa rémülten kicsapta a fatáblát és kinézett. Horn Mici meg rákiabált. Nem vacsoráltam, enni kérek. Az egész matula elindult, hogy evőeszköz vigyen neki. A prefekták alig tudták helyükre parancsolni a lányokat. Maga Zsuzsanna hozta a terítéket, azzal a szép, lassú, méltóság teljes járással, ahogy minden diakonissa lépkedni tudott. Az igazgató asztalánál székeket tologattak, hogy helyet csináljanak neki. Hajdu odébb húzódott, hogy a vendég torma mellé kerülhessen. Ő maga átült az asztal szélére. Így a vendég, az igazgató és König közé jutott. Mikor Zsuzsanna odaért hozzájuk a tálcával, s megterített Horn Micinek, nem az asszonyra nézett, hanem Königre, aki észre se vette. Volt valami elképesztő, még abban a különleges lelki állapotban is figyelemre méltó Gina számára, melyben a kislány ma este volt, hogy Könignek mennyire nincs másra szeme, csak Horn Micire. Azonnal suttogni kezdett a fülébe valamit. Mire Zsuzsanna visszatért az asztalukhoz, piros volt, mint akit megütöttek. Ez a Zsuzsanna voltaképpen nem szereti ezt a nőt, gondolta a kislány. Féltékeny rá, és nyilván szégyelli ezt az érzést, harcol ellene. Csak hogy hiába. Egyszeriben felborult a rend. A vendég azt kiáltotta, ma a felolvasó is ünnepli a jó igazgató urat, ezért abba hagyja az erkölcsös svájci lány történetét, ehelyett a konyhába rohan segíteni, szétosztja a süteményeket, kivéve a tortát, amit ő külön az igazgató úrnak sütött, mert azt ide kéri a tanári asztalra, de azonnal. A hetedikes boldogan elviharzott, az igazgató meg úgy nézett Horn Micire, mint egy elképet oroszlán, ha kolibri száll a fejére, és részint azt dalolgatja, fogalma sincs, mi félnivaló volna egy oroszlántól, részint meg arról énekel, hogy az élet minden borzalom ellenére gyönyörűséges, és minden gyönyörűség között a legszebb, a legédesebb az ifjúság. Megtörtént az a csoda, hogy Torma Gedeon kétszer is kinyitotta a száját, hogy rászóljon Horn Micire, visszaparancsolja a felolvasót az erkölcs nemesítő szöveghez, de aztán mégiscsak hallgatott. Érezte, mint árad el az áldott, a vidám meleg a teremben, látta a szemek csillogásából, milyen boldog most körötte mindenki, s még a rúzsrejtegető vita is elvesztette egy pillanatra gondterhelt arckifejezését. Varázsló ez a Horn Mici. Most meg már beszédet mond, méghozzá állva, mint egy férfi. A vénasszony, akit magával hozott, demizsonnal mászkál a terítékek mögött. Az ő poharukat telitölti borral, s a növendékek is kapnak egy-egy únyit. Isten éltesse, igazgató úr! Adjon sok boldog névnapot, hogy az emberi kor végső határáig itt állhasson ennek az intézménynek az élén, amely annyit ad mindenkinek, akit csak felnevelt, hogy megőrzi gyermekkora emlékeit, mint halálig. Bizonyos, hogy boszorkány, mert még el is érzékenyíti, hanem az emberi kor végső határa, az túlzás. Ugyan meddig leszek a helyemen? Töprengett Torma Gedeon. ha nem adom ki Vitai Georginát. Felemelte a poharát, ráköszöntötte Holmicire. Aztán bólintott az osztályfőnökök, sőt a tanulók felé is. És akkor az egész matula intézet egy azonos mozdulattal kiürítette a poharát, és mind hallgattak egy pillanatig. Nem mosolygott még a legnevetősebb elsős sem. Persze a meghatottság addig tartott, míg Hormici azt nem kiáltotta, jó lesz iparkodni az evéssel, mert ő mindenféle szórakozást tervezett ma estére. Akkor meg akkorákat nyeltek a matulások, hogy a prefekták nem győzték szidni őket. Hormici tempót diktált a kezével, mint valami sportmérkőzésen, és azt kiabálta, gyorsabban, gyorsabban. Az orvosnő is majdnem megfulladt, úgy evett, pedig egészségtan órán sokat beszélt a gyerekekkel arról, miért kell lassan enni, és miért fontos a gyomornak a jól megrágott étel. Hormici csak verte az ütemet. Kísérteties volt látni, hogy valamennyi tanár hogy iparkodik a vacsorával. König nem is leplezte az érzelmeit, szünet nélkül fecsegett szerelmének. Zsuzsanna alig nézett fel, ha mégis vigyázott, ne pillancson a tanári asztal felé. Gina, aki érzékenyebb volt ezen az estén, mint egyébkor, úgy szerette volna megsimogatni a karját. Megmondani neki, az ő szíve is csupa szomorúság, és nagyon sajnálja őt, de nem érinthetett meg nevelőt. És ugye mit is szólt volna a prefekta, ha a gonosz, a ma is megbüntetett Vitai vigasztalni próbálja? Hormici egy darabig hallgatta König suttogását, aztán megint az igazgató felé fordult, és az egész tanári asztal rázkodott a nevetéstől, olyan mulatságosakat mondott, olyan jókedvű volt, szórakoztató. Persze megkapta az engedélyt arra, amit kért, ugyan mit nem tudott elérni, amit kívánt. Zsuzsanna félrefordított fejjel segített rendezkedni, mikor azt kérte, tolják el az asztalokat, és Hajdu, akit szintén megbabonázott, becipelte kedvéért a gramofont. Gigus tanárnő meg, Torma Gedeon nagyot nézett, mikor kiderült, hogy ilyeneket őriz a szobájában, kölcsön adta a tánclemezeit. Hormici egész hangosan azt mondta, háború van, ki tudja, holnap mire ébrednek szegények. Erre nem volt mit mondani. Hát nem sokára felhangzott a világi zene. Valami egészen más melódia, mint a klasszikus muzsika vagy a szentének, és a diakonisszák és a tanárok csak nézték, milyen jól tudnak táncolni a felsős matulások. A kicsik nem, azok tanástalanok voltak, kipirulva ügyetlenkedtek, akkor Trude Gertrude külön terelte őket, bevitte a társalgóba, hogy ott játszanak valamit, míg a nagyok báloznak. S az ajtóból visszaszólt a felsősöknek, tessék úgy táncolni, olyan partnerrel, ahogy a tanórákon a páros gyakorlatokat végzik, különben rendetlenség lesz, kavarodás. Az ötödik osztályból csak Torma hiányzott aznap, aki újabban Gina tornatermi párja lett, a váratlanul nagyot nőtt Bánki helyett. Ez most kapóra jött a kislánynak. Nem vágyott ő táncolni. Félrehúzódott egy sarokba. Onnan nézte a kavargást. Még csak nem is irigyelte őket. Nem vágyott részt venni semmiben. Ketten álltak a félrehúzott asztaloknál, székeknél, Zsuzsannával. Mint két lány, aki kívül maradt az életen, s reménye sincs, hogy még egyszer visszakapcsolódik. Az a matulásot nem táncol? Mondta Hormici. Az a kis pesti. Hol a párja? Beteg, mondta hirtelen elkomorodva Torma Gedeon. De ha egészséges volna, se táncolhatna. Megbüntettem. Holnap bünteti meg, Gedeon, kiáltotta Hormici. Ma ünnep van. Hunja be a szemét, ha nem akarja látni, hogy én magam táncoltatom meg szegényt, ha már nem akad párja.
Nem táncolok, gondolta a kislány. Ha érezte is a különös vonzerőt, ami belőle áradt, nem akart engedni Hormici varázsának. Nem akarom, hogy megérintsen, hogy megpróbáljon szórakoztatni.
Torma Gedeon felelt valamit, hogy mit nem hallotta senki. Hormici viszont már elszaladt a nevelői asztaltól, és mókása meghajolt Vitai Georgina előtt, mintha táncba kérné. A gyermeknek tilos a tánc, mondta csöndesen Zsuzsanna. Hallotta Micike.
Enye,
Miért szigorúbbak maguk, mint a Jézus Krisztus? Mondta Hormici. Csak egyet táncol velem, csak 2 percig. Gyere, te kis pesti! Már vitte is. Hormici erős volt és ügyes. Messze sodorta a többitől az angol keringő hangjára. Nem nézett az asszonyra. Tűrte, hadd szórakozzék most vele. Úgy is úgy mulat mindennel, mindenkivel, mint a játékbabákkal. Ma este meg fogsz szökni, suttogta Hormici, és közben mosolygott, és baljával integetett a nevelők asztala felé. Ma este még mi itt mulatunk. 9-kor, mielőtt még az áhítat megkezdődnék, menj be Zsuzsanna szobájába, és lopd el az ünneplő ruháját. Ne a portán át távozz, hanem a kertkapun át, ahol az éjjel meg tegnap előtt a hadnagy várt. 9-kor nyitva lesz a vaskapu. Ha kilépsz, lépésben menj, és kerüld a lámpákat. Ne állj meg, táncolj! Ne nézz így rám! Mosolyogj! Nem tudott mosolyogni. Csak nézte Hormicit, elnyílt ajakkal. Ezek az áldottak legfeljebb pár napig tudnak megmenteni Kunc hadnagytól. Aztán a városparancsnok majd rákényszeríti a püspököt, hogy kinyissák a katonák előtt a Matula ajtaját. Háború van. Azt fogják mondani, hadi és nemzeti érdek, hogy kiadjanak. A németeknek, akik elvitték az apádat, nem lehet nemet mondani. Ha úgy kerülsz a kezükre, hogy az intézet ellenállt, tönkre megy bele a Matula. Elcsapják Gedeont. Szétszórják a testületet. Mosolyogj! Most sem tudott, csak bámult rá. Hajdú lemez cserélt a gramofonon, valami nő azt énekelte mély hangon, viszontlátásra, hadnagy úr, viszontlátásra, hadnagy úr, én csak azt kérem, kinn a harctéren, néha gondoljon majd rám. Nem szabad, hogy a hadnagy megtaláljon, hogy szaporítsd az apád gondjait. Azonnal el kell tűnnöd, méghozzá úgy, hogy ne sodord veszélybe Gedeont. Ha megszököl, s emiatt nem találnak, arról ki tehet? Te mindig közismerten csavargó, engedetlen kislány voltál. Az én házamba menj. Üresen fogod találni. Én itt maradok az öreg asszonnyal, hogy fedezzem a szökésedet. Magadnak kell kinyitnod a kaput. Itt a kulcs. Most tettem a tenyeredbe. Fogod? Bólintott, hogy igen. Ügyes légy, óvatos. Nem csak a magad biztonsága függ tőle, a másoké is. 9 előtt pár perccel tűnj el a teremből. Majd én gondoskodom róla, hogy ne figyeljenek rád. Zsuzsanna ajtaja mindig nyitva áll. Tégy úgy, ahogy mondtam. A ruháidat dugd az ágya alá, hogy ne vegye észre azonnal, hogy megloptad. Mondtam, hogy ne bámulj rám. Maga Abigail, suttogta a kislány. Hormici nagyot nevetett. Akkorát, hogy mindenki szeme felé fordult, és Torma Gedeon szégyellősen nyelt egyet, mert elvégre Hormicit is ők nevelték, ugyanolyan elvek szerint, ugyanolyan szigorúan, mint a mostani matulásokat, és tessék, hogy viselkedik. 48 éves, a száját meg festi. Hormici nem válaszolt Ginának. Azt mondta, most már eleget táncoltatta. Visszapörgette a székekhez. A kislány megtámaszkodott az egyikben, alig tudott megállni a lábán. A vendég visszatért a tanári asztalhoz, onnan is táncba akart vinni valakit, de az igazgató most már erélyesen tiltakozott, hát lemondott róla nagy kacagba. Egy darabig még beszélgetett a nevelőkkel, aztán váratlanul tapsolni kezdett, olyan hangosan, hogy a táncolók megálltak, és azt kiáltotta, most már elég a testmozgásból, társas játékot fognak játszani ők is. Alkossanak 2 nagy kört a székekből, valaki fusson be az ügyeleteshez, kérjen a fele társaságnak íróeszközt, meg pár ív tiszta papírt, de gyorsan-gyorsan, mert telik az idő. A fekete ember utána akart kiáltani a kiszáguldó murainak, hogy befejezték a mulatságot, nem kell papír, ne hozzon semmit. De mire szólhatott volna, az 5. már eltűnt. S persze az ajtót is nyitva hagyta maga után. Felállt, csendet parancsolt. A jól ismert, rémületes hangra elnémult a Matula. De akkor más hallatszott a nevetés helyett. Az ügyeletes testvér unalmában a híreket hallgathatta az inspekciós szobában. s a türelmetlen Murai ugyanúgy nyitva feledhette az ő ajtaját is. A rádió hangja hát behallatszott az ebédlőbe. Csapataink arcvonalát átrendeztük, és kiegyenesítettük, közölte a bemondó. És Torma Gedeon nem nézett a nevelőkre. Körmét bámulta figyelmesen, és épp olyan jól tudta, mint minden felnőtt a teremben, hogy a mondat azt jelenti, a sereg visszavonulóban van, a front közeleg. Játék, mondta szinte akarata ellenére, s az arcok felragyogtak. A fekete ember visszaereszkedett a székére. Horn Mici felé csillanó szeme most nem volt se gúnyos, se kacagó. Igazi, mély rokon szemmel nézett rá, amint visszafogta magában az ellenkezést, ahogy felmérte, hogy nincs a Matulában olyan vastag fal, olyan biztonságos pince, amely megvédhetné őket a háború iszonyatától, ha árkodig ér el a front. Jól van, öreg Gedeon, gondolta Hormici, de nem mondta ki. Ellenőrizte, kialakították-e a köröket. A két legfelső osztályt külön választotta az ötödiktől és a hatodiktól, s az első kör közepén maga foglalt helyet. A másodikba meg beültette Zsuzsannát játékvezetőnek. Zsuzsanna örömtelen, fegyelmezett arccal ment a székhez, amelyet Horn Mici kijelölt. A kislány azt gondolta, ezt most alázatból teszi, és azért, hogy megfékezze magában a féltékeny indulatot. Azt hiszi, Horn Mici ezzel a parancsolgatással is csak a fölényét fitoktatja. Sose fogja megtudni, hogy Abigail azért kérte meg, hogy vezesse a két felső osztály játékát, hogy lehetetlen legyen elhagyni a helyét, amíg ő, Gina, túl nincs a kapun. Horn Mici jól felkészült erre az estére. Volt nála egy játékkönyv. Azt adta a diakonissa kezébe a nagyon is nem matulás játékok gyűjteményét. Zsuzsannának az volt a feladata, hogy kérdés-feleletet játszék a maga körével. A kérdések és a rájuk adható 100 megszámozott válasz benne álltak a könyvben. A játékosoknak csak egy számot kellett mondaniuk, és a könyvben az illető szám mellé nyomtatott válasz volt a feleletük a feltett kérdésre. Elképesztő eredmények jöttek ki. Mivel lehet megnyerni az ön szívét? Így szólt az első kérdés. És a nagy Aradi már mondta is kapásból az első számot, ami eszébe jutott. 29. Ennyi idős volt kutyó. Zsuzsanna szeme végigfutott a játékönyv megadta számokon, és felolvasta Aradi feleletét. Sóska mártással. A nyolcadikosok a szájukra tapasztották a tenyerüket, hogy fékezzék a jókedvüket, még a tálaló ablakon kihajló szakásnő is beleharsogott az általános derűbe. Nem volt senki a Matulában, aki ne ismerte volna a nagy Aradi rendkívüli idegenkedését a zöld főzelékektől. Mivel lehet az ön szívét megnyerni? Kérdezte csendesen, szomorúan Zsuzsanna másodiknak, Tenktől, Aradi barátnőjétől. Tenk azt mondta, 9. Zsuzsanna kikereste a választ. Egy tehervonattal. A tantestület elképedve nézte a vérvörösé váló Tenket és a székeken rászkódó nyolcadik osztályt. Ugyan mi lehet ebben a válaszban olyan mulatságos, és ezt még az ötödikesek se tudták megfejteni. A nyolcadikosok nem vonták be a kisebbeket a bizalmukba, nem tudták, hogy abban a másik, távoli világban, amelyben fiatal emberek is vannak, vasútas a Tenk udvarlója. Az ötödik és a hatodik osztály Horn Mici körébe került. Velük a vendég játszott. Murai megjött a papírral, íróeszközzel az inspekciós szobából, s üzenetet is hozott az ügyeletes testvértől. Erzsébet testvér azt kérdezteti, szabad-e ma este az igazgató urat telefonhoz hívnia, mert Truppert igazgató úr van a telefonnál. A testületi asztal, ami elé lépve Murai elsuttogta, amit rábíztak, úgy nézett az ötödikesre, mintha azt jelentette volna, közeledik egy meteor. Ruppert a Kukuriku igazgatója volt. Ha felhívta a Matulát, abból mindig valami baljós következett. Ruppert mindig csak kifogásolt valamit, bejelentett, feljelentett, bepanaszolta, hogy egy matulás ismét tiszteletlenkedett. Mióta az állami iskola állt, folytonos volt az intézetek surlódása. Murait visszaküldték, közölje Erzsébettel, hogy az igazgató úr ma este nem érhető el. Holnap reggel majd visszahívja a Kokas Pál gimnáziumot. Ma este, gondolta Torma Gedeon, legyen valóban az, amit ez a kedves boszorkány eltervezett. Ma este ne zavarjanak, ne izgassanak fel semmivel. Horn Mici javasolt játéka olyan mulatságos volt, hogy a nevelők is részt kértek belőle. Hogy a Zsuzsanna csoportja se érezze hátrányban magát, végül is két részre oszlott a testület, és játszott a növendékekkel már mindenki, kivéve az igazgatót, aki egymaga maradt a nevelői emelvényen, és szégyellő szeretettel nézte nagyokat nevető népét. König a Zsuzsanna csoportjába került, Élessel és Kalmárral együtt. Kerekes, Hajdú, meg Gigus tanárnő, meg a Horn Miciébe. Horn Mici játéka pokoli ötleten alapult. Egy ívlapot kellett kézről kézre adni. Az elsőnek, aki elindította útján, az volt a feladata, hogy írjon rá valamit, bármit, aztán adja tovább a szomszédjának. A szomszédnak már nem írnia kellett, hanem rajzolnia. Le kellett rajzolnia azt, amit a szöveg mondott. Ha illusztrálta, hogy ne lássék, mi volt, amit lerajzolt, hajtsa be a papírt a rajzig. Adja át a mellette ülőnek, akinek viszont az lesz a munkája, hogy fejtse meg, mit ábrázol a rajz, és azt írja le, amit az ábrán lát. A negyedik ismét illusztrálja a kapott szöveget, az ötödik megfejti a rajzot, a hatodik illusztrál, a hetedik megfejt. Figyeljék csak meg, ígérte Horn Mici, mikorra megtellik az ív, az utolsó rajzfejtő mit fog kihozni az eredeti szöveg magyarázataként. A papírt Ginával indítatta el. Neki kellett ráírnia valamit. Gina odaírta, hogy mélyen a vár alatt vonul egy kis csapat. A papír Kismarihoz került, aki lerajzolt egy hegyet, arra egy várat, és alá olyan kis embereket, amilyeneket a kisgyerekek szoktak, gyufaszál volt kezük lábuk. Behajtotta Gina szövegét. Továbbadta a rajzot Bánkinak, aki sokáig nézte a képet, és egy idő múlva úgy érezte, megfejtette. Azt írta alá, kirándulunk a hegyekbe. Szabó, akinek ezt a mondatot kellett illusztrálnia, rajzolt két kislányt, akiknek vízfejük volt, hogy jól kivehető legyen rajta a matulások egyenkalapja, és rajzolta a lábuk elé, hogy félreértés ne lehessen, vasúti sineket is, meg egy iránymutató táblát, amire az volt ráírva, Mátrahegység. Salm sokáig töprengett a rajzon. Aztán felragyogott az arca, mert eszébe jutott, hogy Ciller és Gáti alsós korukban egyszerre kaptak büntetést amiatt, hogy egyik se tudta földrajzórán tisztességesen ismertetni a Mátra hegy- és vízrajzát. Odaírta hát a két vízfejű alá, Ciller és Gáti rosszul feleltek. A soron következő Gigus tanárnőnek igazán nem volt könnyű dolga ezt illusztrálni. A tanárnő, aki tudott valamelyest rajzolni, sokáig és mereven nézte Cillert és Gátit, hogy valahogy eltalálja a vonásaikat. Az ő körükben viszonylag csend volt, mert vagy rajzolniuk kellett, vagy törni a fejüket, mit fejezhet ki valamelyik ábra. Zsuzsanna körül viszont folyton felcsapott a nevetés. Zsuzsanna most ért Könighez azzal a kérdéssel, mivel lehetne az ön szívét megnyerni? És König azt mondta, 50. Zsuzsanna hangja nem bicsaklott, míg felolvasta az 50-es szám melletti választ. Semmivel, soha. Erzsébet testvér bedugta a fejét az ajtórésen. Azt mondta, Ruppert igazgató úr nem békél. Nagyon szépen kéri, mégiscsak fáradjon Torma igazgató úr a telefonhoz. A fekete ember felfújta az arcát, és azt mondta, holnap. Erzsébet eltűnt. Így rögzültek meg emlékei között hosszú időre mind, hisz pontosan egy év múlt el, mire megint ott ült Kismari és Torma között a régi padban. Volt, akit nem látott már soha többé. Bálványukat és kedvencüket, Kalmárt, akit behívtak pár nap múlva, és aki a Kárpátokban esett el. És nem látta többé a nagy Aradit sem, mert a nagy Aradi, aki olyan délcegen vitte az iskola lobogóját, elpusztult még azon a nyáron, a bombázásban. De nem találkozott Erzsébet testvérrel se soha, aki olyan jó karácsonyi vacsorát főzött nekik. Mert Erzsébet Bent égett a matula keleti szárnyában, mikor a könyvtárat próbálta menteni. Mikor felnőtt lett, sokszor eszébe jutott ez az utolsó este. Nem csak amiatt, hogy ezen múlt a szabadsága, és fordult meg az élete, hanem mert akkor felnőttként érzékelte igazán, és utólag, ennek a Gedeon napnak különös kettősségét, a felcsattanó nevetést, a jókedv áradását a zömök falakon belül, kinn meg a sötétet, a fenyegetőt, ami egy kislányra les az utcákon, akinek el kell jutnia Hornmici házáig. Zsuzsanna már a második kérdéscsoportnál tartott. Mi boldogítja önt? Kérdezte, és a hetedikes Igger azt felelte, 41. Zsuzsanna felolvasta. A rulett. Hornmici körében Gigus tanárnő továbbadott két tűrhető portrét, amit Szabó persze nem ismert fel, és úgy fejtett meg, hogy két leányfej az Árkodi Múzeumból. Félek, gondolta Gina. Akkor is félek attól, amit tennem kell, ha maga Abigail segít. Soha idő ilyen irreális sebesen nem szállt még. Már 8:30 volt, mindjárt 3:45. Persze nyugodtan kimehet egy percre, kár úgy izgulnia, senki se figyel rá, mindenkit leköt a játék. A mélyen a vár alatt szöveggel útra kelt papír már messze volt tőle. Új lap érkezett hozzá. Salm indította a szövegrészét, neki illusztrálnia kellett. Rárajzolt valamit ügyetlenül, figyelmetlenül. Továbbadta. Miután ő volt az egyetlen és az igazgató, akiket nem kötött le a játék, akik kívülről nézték mindezt, ők voltak az egyedüliek, akik észrevették, hogy valaki belép az ajtón. Maga a tanári kar csak akkor eszmélt rá, mi történt, mikor Torma Gedeon már felállt, és a matulások örök fegyelmével, erőt véve kétségbeesésén az ajtó felé indult. Gina nem tudta, ki lehet az a sovány férfi, aki ott áll a küszöbön. Inkább az igazgató arcáról olvasta le, hogy rendkívüli személy. Összerándult a szíve ilyettében. Csak nem érte jöttek. Matula, vigyázz! Kiáltott Torma Gedeon, olyan keserűséggel, ami csak olyan valaki érezhet, aki fő feladatának tekintette, hogy vaskézzel kormányozza a birodalmát, és akit életében legelőször akkor látogat meg ős ellensége, a Kukuriku igazgatója Ruppert, mikor a boszorkány Hornmici felfordította a házat. Demizsonok szégyentelenkednek a sarokban, és diakonisszák és nevelők frivol játékokat játszanak. Kétszer kellett vezényelnie, mire a játékba elmerültek felocsuttak, és felállt mindenki. Hornmici maga is felemelkedett. Csillogó, okos szemét le nem vette a jövevényről. Szervusz, igazgató úr! Köszönt Ruppert. Milyen kedélyes! Kedves itt nálatok! Valóságos boldogok szigete a kinti sötét után. Látom, már mindent tudsz, és búcsú estet tartotok, így hát feleslegesen törtem rád, pedig a titkárnőd vagy ki, akivel beszéltem, figyelmeztetett, hogy ne zavarjalak. De azt hittem, fogalmat sincs róla, mi történt. Csak holnap tudod meg, és arra gondoltam, elakadt. Nem volt az a legfigyelmetlenebb ötödikes, aki ne értette volna, mit harapott el. Arra gondoltam, olyan valamit tudok, ami után nem számít, hogy az intézeteink generációk óta hadban állnak egymással, mert mi államiak vagyunk, ti meg egyházi intézet. Parancsolj befáradni, mondta Torma Gedeon. Megkínálhatlak valamivel? Vacsoráztál? Ó, hogyne, mondta Ruppert. Köszönöm, nem kérek semmit. Ha volna még iskolám, meghívnálak, hogy add vissza a látogatást minél hamarabb, nézz körül nálunk egyszer, mert azért nálunk is rend van. Ennek az egésznek különben is. Megint elhallgatott, s megint értette mindenki, mit nem mondott végig. Annyira értelmetlen a mi hadakozásunk, te Torma. Nem emlékszel, ki kezdte ezt a hülyeséget, és mivel? Mert én nem. Olyan régen volt, hogy nem emlékszem. Hogyha volna iskolád? Kérdezte a fekete ember, és olyan csend volt a matulában, amilyen máskor áhítat idején. Hát hiszen ha a búcsú estet tartotok, te is tudod, milyen hírrel érkeztem ma haza Budapestről. Akkor már értesültél, hogy a miniszter úr március 31-ével az összes iskolát bezárta. 2 nap múlva befejezzük a tanévet. Bizonyítványosztás április 4-én. Minden bentlakó hazamegy. Csak a 8. osztály várja meg az érettségit. Torma Gedeon belekarolt Ruppertba, és némán elindult kifelé az ebédlőből. Nem köszönt. Az osztályok se köszöntek. Senki nem vezényelt semmit. Csak álltak a matulások, és azok, akik egész tanévben arról ábrándoztak, hogy bárcsak otthon lehetnének végre, tanástalan riadalommal bámultak a távozók után. Végem van, gondolta Gina. Most múlt 3/4, most kellene mennem. Ám a játék félbe szakadt. Mindenki áll, hallgat, figyel. Hogy jutok ki innen? Hogy? Henye! Kiáltott Hormici. Nem ismerek rátok. Hát nem lesz jó otthon anyukánál? Jaj, de buta népség! Az arcok most felé fordultak. A matulások arcán félelem volt, nem mosoly. Majd ha otthon lesztek, bezzeg, örültök, folytatta Hormici. Mit vágtok olyan szomorú képet? Ha nem sokára el kell válnunk, legalább ma mulassunk egyet. Holnap már úgyse lehet, holnapra felúcsúdik az igazgató úr. Na? Tekintete végig siklott a tanárokon, a prefektákon, s a felnőttek megértették, mit üzen. Segítsetek, csináljunk valamit, hogy ne féljenek. Új kérdés, kiáltott Zsuzsanna. Jön a következő kérdés. Mit szeret a legjobban Éles tanár úr? 30, felelt a kémia tanár, és Zsuzsanna nagy komolyan felolvasta. A szépen himzett alsó szoknyát. Aztán belepirult saját szavaiba. Alig nevetett valaki. Na hát, mondta Hormici, de rémesek vagytok. Bezzeg az én időmben, ha azt mondták, vége az iskolának, potyavizsga lesz, potya osztályzatokkal, mert ugye mi más lehetne ilyen körülmények között, minden osztálytársa magán kívül lett volna az örömtől, ezek meg az orrukat lógatják? Elfajzott ifjúság, hát nem jobb otthon mulatozni, mint itt gubbasztani és egész nap imádkozni? Félelmetes volt, hogy egy tanár sem mondta neki, ennyi micike mit beszél. Hiába, gondolta Gina, hiába. Elmúlt a hangulat, mindenki éber lett, figyel. Nem tudom végrehajtani, amit mondtál, Abigail, elvesztem, vége. A fejek egymás felé fordultak, a matulások elkezdtek sugdolózni. Matula, vigyázz, kiáltotta Hajdú. Ez jó volt, ismerős, biztonságos, Hajdú recsenő hangja, a parancs, a szokott szigorúság. Felálltak ismét, kihúzták magukat, Hajdú csúnyán nézett rájuk, mint amikor rosszul éneklik a zsoltárt. Gina most úgy értette Hajdút is, mintha felnőtt volna maga is, s távolról nézni az intézetet, valami csillagról. Bármit inkább, mint a pánikot. Inkább azt játszani, hogy haragos, értetlen, goromba, csak ne legyenek ilyen riadtak, ilyen tanácstalanok. Ki adott engedélyt maguknak a fecsegésre? Állt az intézet némán. Zsuzsanna kezében lehanyatlott a játékkönyv. De könnyen megunnak mindent ezek a hölgyek, mondta Hormici. Vitai is hogy áll, mintha leragasztották volna a lábát? Bezzek, ha helytelenkedni kell, tudsz szaladni. Hát, ha már nem érdekes az írásos játék, meg a kérdésfelelet, játszunk mást. Matula intézet, játszani, vezényelte kerekes számtanórai hangon. Hormici ott szaladgált a körök közt, azt kiáltotta, most olyat játszanak, hogy mindenki oda megy a falhoz, és hátat fordít neki. Egy valakinek bekötik a szemét, oda tapogatózik a fal mellett állókhoz, s valakit, akit nem fog látni, hiszen kendő van a szemén, megérint. A megérintett hangot ad, a bekötött szeműnek ki kell találnia, ki szólalt meg. Ha rájön, helyet cserélnek. Ha nem, addig próbálkozik, míg rá nem ismer valakire. Nem mosolygott senki. Gigus tanárnő azt kérdezte, voltak éppen minek kell mindenkinek háttal állnia és a fal felé fordulnia, hiszen a bekötött szemű úgyse láthatja, ki az, akivel szembe kerül. De hát, ha megismeri az orráról, a homloka formájáról, magyarázta Hormici, ha csak a tarkóját vagy a vállát érinti meg, nehezebb lesz kitalálni, kit fogott meg. Matula, sorakozz, s aztán hátra arc, kiáltotta éles, s ez már iskola volt megint. Nem ünnepi est. Az önfelett játékhangulat tovahessent Ruppert belépésével. Az osztályok némán sorakoztak. Hormici ide-oda szaladt, rendezgette a növendékeket, sőt, a nevelőket is megkérte, vegyenek részt a mulatságban. A felnőttek is beálltak a sorba. Gina habozva visszafordult a faltól, ránézett Hormicire. Az rákiáltott, mit forgatja a fejét a pesti gyerek, mire vár, minek húzza az időt, mindjárt 9. Miattad van mindez? Fordította le a kislány kettőjük új, titkos nyelvére a szavakat. Azért állította mindenkit háttal, hogy ne lássanak kimenni, hogy menekülhess. Telik az idő, indulj, mihelyt lehet. Bámulta hát a falat, ahogy parancsolták, fogalma se volt, hogy fog kijutni innen. Torma ugyan hiányzott, de azért álltak mellette jobbról is, balról is, észreveszik, ha kilép. Egyik oldalán Kismari van, a másikon meg Bánki. Ki az a fekete lány a pesti gyerek mellett? Hogy hívják? Kérdezte Hormici. Az ő szemét kötjük be. Mari nagy dühösen megfordult és bemutatkozott. Utálta ezt a játékot, amit igazán csak a legkisebbek szoktak játszani, és viszolygott az ötlettől, hogy bekötött szemmel mászkáljon ki tudja meddig. Honnan a pokolból találja ő ki, hogy ki nyávog vagy ijázik, mikor megérinti? Menne már a csudába ez a Hormici, hagyná a matulát áhítatra menni, lefeküdni. Az osztálynak millió megbeszélni valója van, hiszen 2 nap múlva vége a tanévnek, elválnak egymástól. Ott maradt a helyén, reménykedett, hát ha mégis megmenekül. Na, mondta Hormici, meddig tart, míg idekegyesked el fáradni? Kismárja indul, vezényelte Kalmár. Micsoda dolog ez, késleltetni a szórakozást? Szép kis szórakozás, dühöngött magában Kismari, míg oda ment Hormicihez. Gina most már értette, mi a terve az asszonynak. Bal felől már nem volt szomszédja, Mari kiállt közülük. Óvatosan, centiméterenként elhúzódott Bánki mellől is, olyan távolra, ahonnan Bánki már nemigen érzékelhette a mozgását. Hormici bejelentette, ő maga is játszik, hadd legyen még nevetségesebb minden. Érte szaladt éles zsebkendőjéért, s miután a saját csájával múmiává álcázta Kismari fejét, éles kendőjével a saját szemét kötötte be. Rajta! Kiáltotta, s erre a szóra hárman indultak meg. Kismari elkezdett a matulások felé botorkálni. Hormici egyenesen Bánkihoz lépett, olyan biztos járással, ami azt a gyanút keltette, talán nem valami alaposan fedi a szemét az éles zsebkendője. Elkezdte húzigálni a cofját. Gina pedig kihátrált a sorból. Üres helye mögött most már Hormici állt, aki érintésére Bánki földön túli hangon többször azt mondta kotkodács, kotkodács. Kismari is elérte a sort végre, bögdösni kezdett valakit, aki nem adott hangot, csak huncogott. Gina lábújhegyen az ajtóig ért. Szólj csak még egyszer, kérte Hormici, és Bánki újra azt mondta kotkodács. Gina kinyitotta az ajtót a felcsattanó nevetésben. Nem vette észre senki. Így látta őket legeslegutoljára. Nevelőt, növendéket, egyaránt háttal. Marinak még arca se volt, haja se látszott. A kuncogó megszólalt végre, azt mondta, röfi, röfi, röf. A dolgok rettenetes kettősége, amelyek megértésére még fiatal volt, de amelyeket azért mégis érzékelt, a fullodásig dobogtatta a szívét, még futott az üres folyosón, gondosan elkerülve az ügyeletes szoba, most is kicsit nyitott ajtaját. Matula vigyáz, matula játszik, háború, halál, kotkodács.
Ruperték vagy az irodában vannak, vagy a tanári lakrészen, ha elég gyors, elkerülheti őket, csak nem lesz talán olyan szerencsétlen, hogy a távozó Rupertot a kerten átkíséri az igazgató a kapuig, s észrevegyék, amint kilép az ablakon.
Elérte baj nélkül Zsuzsanna szobáját. Bent kényes, illatos rend fogadta. A prefekta szekrényében benne volt a kulcs. Lerángatta kötényét, a ruháját, berúgta holmiát Zsuzsanna ágya alá. Az izgalomtól olyan merevek és zsibbadtak voltak az ujjai, hogy alig engedelmeskedtek neki. Lekapta a válfáról a diakonissa ünneplőjét. Belebújt. A ruhát még csak sikerült gyorsan felvennie, de a főkötővel eleinte nem boldogult. Elsírta magát tehetetlenségében, hogy sose láthatta Zsuzsannát öltözködni, nem figyelte meg, hogy kell feltenni azt a nyomorult főkötőt. Talált két hullámcsatot a kemény vászonra húzva. Azokkal próbálta megrögzíteni. Alig bírta elhelyezni a copfjait a főkötő fehér öblében. A ruha hosszú volt neki, bő is. Zsuzsanna szobájában nem volt tükör, nem tudta megnézni, hogy mutat benne. Most, mikor igazán indulnia kellett volna, annyira erőt vett rajta rettegés, hogy reszketni kezdett a lába. Le kellett ülnie. Ott ült és könnyezett Zsuzsanna ágya szélén. Tudta, kint kellene már lennie az utcán, de nem bírta rászánni magát, hogy kilépjen a folyosóra Zsuzsanna ruhájában. Hát, ha odabenn, már hátra nézett valaki, ha észrevették, hogy hiányzik, ha keresik is. Megpróbálta elmondani a mi atyánkot, de a szenteltessék meg a te neved után nem jutott eszébe, hogy folytatódik. Ezen annyira meglepődött, hogy hisztérikus reakciói csendesedni kezdtek. Felállt. Elindult, s megpróbálta végrehajtani Horn Mici parancsát. A folyosón akkor se járt senki. A kertbe vívő ajtók persze mind csukva voltak már, ismét az ablakon át kellett leereszkednie. Most volt a legnehezebb, Zsuzsanna esetlen ruhájában. Harmadszor szaladt át már az esti, hideg, csupa ibolya illat kerten Abigail szobra mellett úgy, hogy szökést tervez. Harmadszorra fut a kapuig, ami mögött olyan szépen, szelíden csalta bűvölte az a tegnap előtti hang. Mi lesz, ha mégsem találja úgy, ahogy Horn Mici ígérte? Ha valaki észrevette, hogy nyitva áll, és visszacsukta? Mi lesz, ha mégse jut ki? A fehér templom órája megszólalt mély férfi hangján. Bang, 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 elkongatta a kilencet. Óvatosan megnyomta a vasajtót, amely megmozdult az érintésére, s nesztelenül kitárult előtte. Gina kilépett, aztán mozdulatlanná dermedt. Kívül a falon, a Matula utcán, a kertkapunál egy férfi állt. Elállta az útját. Felzokogott. Futott volna vissza, legalább odabent teljesedjék be, ami úgy látszik mégis elkerülhetetlen. Ne innen hurcolják el Kuncferi barátai. De nem tudott menekülni. A férfi elkapta a kezét, és a kudarc, és a hiába volt minden tudata, hirtelen megállította a könnyeit. Most már mindegy volt. Minden mindegy. Állt, mozdulatlanul, némán, várta, hogy viszik el, beültetik-e valami autóba, vagy csak így gyalogosan kísérik a katonai parancsnokságra Ferihez. Vissza ne menjen, kedves testvér, suttogta a férfi, aki a kezét szorította, és akit sose látott, a hangját se hallotta soha. Elnye már, hogy szabad így megijednie egy istenfélő diakonisszának? Azért strázsálok itt, mert más útvonalon kell eljutnia a Mici házáig, mert a hadnagyúr meg az emberei körbe sétálnak a Matula körül, és most éppen hátul leskelődnek a Teleki utcánál, amerre maga ment volna. Menjen a testvér előre, és az első jobboldali mellékutcán talál egy kocsmát. Ott áll a barátom, az majd tovább igazítja. Sok szerencsét! A kislány elindult a Matula utcán előre, az első jobboldali mellékutcáig, ahogy az ismeretlen kívánta, s fogalma se volt róla, hogy olyan imbolyogva jár, mint aki sokáig volt beteg. Wallner a vagongyárból utána nézett távolodó alakjának, elmosolyodott, aztán elkezdett a Teleki utca irányába lépegetni, és nagy keservesen azt énekelte,
de kilencet ütött az óra, este van.
Kunc hadnagy undorodva húzódott el mellőle, s azt gondolta, igazán kár, hogy a hadipar termelése nem oldható meg szimplán gépekkel, mégiscsak rondaság, hogy ilyen szent háború idején részeg munkások gajdoljanak egy csendes utcán.